Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcát is. Aranyhalastul, terüly-terüly asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
Hát az élet nem habos torta.
Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Rádió Café 98.0, megyünk tovább, itt van Ács Gábor.
És itt van továbbra is Nyúl Zsuzsi. Hogy érzed magad?
Jól érzem magam, köszönöm. Eddig nagyon izgalmas, jó beszélgetéseink voltak egyébként, és néha a hallgatók nagyon aktívan kommentálták egyébként az elhangzottakat, úgyhogy szerintem a mostani témánk is nagyon izgalmas kérdéseket fog majd felvetni. Ingatlan ügyeim is mindenkinek vannak.
Igen, és van új elektronikus ingatlan nyilvántartás is. Mert ugye esik a terről viszonylag az képest, hogy milyen nagy horderejű változás, hogy keveset.
De megmondom, hogy miért egyébként. Szerintem azért, mert pont ugyanazon a napon vezették be, mint az ügyfélkapu pluszt,
és
egy kicsit
mindent.
Valahogy aha. Ez az e-ingatlan ügyintézés egy picit elsikkadt egyébként így a közbeszédben. Az enyémben nem. Amúgy, mert pont múlt héten szerdán ugyanígy.
Ja, érintett reggel. Voltál?
Nem voltam érintett, csak említettem Andrásnak adásban, hogy azért ezt azért tegyük helyre, hogy ugyanennek a fontos eseménynek a napján ez a dolog is megtörtént, de most ennek a részleteit fogjuk kibontani.
Most megtesszük, így van.
Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata. A rovat támogatója a Geos Group, a Riverlife lakópark fejlesztője.
Szóval van új elektronikus ingatlan nyilvántartó rendszer, illetve ehhez kapcsolódóan új földhivatali ügyintézési platform is. Ha nagyon leegyszerűsítjük, akkor nem kell földhivatalba járni, minden megy elektronikusan, de ennyire mégsem egyszerűsíthetjük, ennyire nem egyszerű a történet, de aki majd nekünk segít eligazodni a részletekben, dr. Szabó Levente Antal, a Leitner Law ügyvédi iroda partner, akit köszöntünk a stúdióban. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, szervusztok!
Hogy működött eddig?
Hogy fog megváltozni ezután az életünk?
És akkor először kezdjük nagy vonalakban, aztán majd apróbb részletekbe is érdemes belemerülni.
Hát igen, kicsit úgy érzem magam, mint az előző szignálban a magyar népmeséknek az a királylánya, aki hozott is valamit, meg nem is, ugyanis valóban hatályba lépett január 15-én múlt héten az elektronikus ingatlan nyilvántartásról szóló törvény, azonban még a mai nap folyamán még mindig hagyományosan mennek az eljárások, ugyanis azért ez egy elég nagy rendszer ennek a bevezetése. Nagyon sok mindennel kellett foglalkozni, és hát kicsit olyan magyaros módon hoztunk is valamit, meg nem is. Hatályba lépett a törvény, de átmeneti szabályozás érvényesül, ugyanis még mindig mai nap folyamán papír alapon zajlanak az eljárások. Rövidesen fogjuk tudni ügyvédként, illetőleg ügyfélként is használni ezt
a törvény
ezt
mennyi,
a rendszert.
Mennyi átmeneti időt szabott, vagy ez?
Az átmeneti idő az nem időhöz kötődik, hanem beadott kérelmekhez kötődik. 500 ezer kérelemnél fog változni a rendszer. Tulajdonképpen most jelenleg az a helyzet, hogy bár hatályba lépett a törvény, de az egyes földhivatalok lépésenként fognak csatlakozni az elektronikus eljáráshoz. Tehát megyénként fogjuk tudni majd elindítani valóságban az eljárást. Ugye hogyan zajlott eddig egy adásvétel? Ez úgy zajlott, hogy el akartunk adni mondjuk egy ingatlant, akkor fölkerestünk egy ügyvédet.
Eddig is kötelező volt az ügyvédi ellenjegyzés.
Bizonyos eljárásokban, igen. És ugye elkészítette az adásvételt, ott megtörtént az azonosítás, elkérték a személyt, és akkor papír alapon aláírtuk a szerződést, majd papír alapon tipikusan papír alapon beadtuk a földhivatalban a kérelmet, és akkor
és néhány nap, hét hónap
időtartam után bejegyezték az adott jogot, mondjuk egy tulajdonjogot, vagy a jelzálog jogot, ugye viszonylag hamarabb. Amikor én még kezdtem a pályámat a 90-es évek végén, akkor ugye még napokig álltunk sorba, meg széljegyeket bogaráztunk, hogy a jogosult, az valóban jogosult eladni az ingatlant. Hát az elmúlt években azért ezek felgyorsultak, ezek a folyamatok.
Legalább elektronikusan lekérni már le lehetett.
Így, így. De hát ugye ennek a mostani digitális megoldásnak a célja az lenne, hogy ezek még gyorsabbak legyenek. Hozzáteszem, hogy ahogy mondtam, most jelenleg átmeneti szabályozás az irányadó, ugye az ügyvédek már fölkészülten várják ezeket az eljárásokat. Azt is ki kell emelni, hogy innentől kezdve nem minden ügyvéd lesz jogosult ilyen eljárás végzésére,
Külön vizsgázni kell belőle,
és külön felelősségbiztosítást is kell kötni, tehát ingatlan ügyekre szakosodott ügyvédek fogják tudni csak ezeket az eljárásokat menedzselni.
Tehát az ügyfélnek ezt először jó megkérdezni.
Pontosan, tehát egyfajta speciális licensz van erre vonatkozóan, és ezért csak
azt tudjuk, hogy hányan szerezték meg ezt eddig?
Mire? Nekem pontos információm nincsen, mivel ez pluszköltséggel is jár ugye a magasabb felelősségbiztosítások miatt a működés során, ezért azt gondolom, hogy bár sokan szerezték meg, de nyilván fog szórni a szakmát.
Előfordulhat, hogy komoly költségemelkedések fognak majd bekövetkezni, akár emiatt is?
Hát igen, fórumokon kettős logika érvényesül a hozzászólásokban, hogy innentől kezdve elektronikus eljárás lesz, akkor könnyű lesz az ügyvédek dolga, ki kell tölteni pár formot, űrlapot az interneten, és akkor
megnyomják a szent gombot, és fölmarkolják a nagy sét.
Megoldódik, ezért ugye nyilván olcsóbb kell, hogy legyen az eljárás. Sajnos az élet nem ennyire egyszerű. Ahogy mondtam, azért ennek nagyon komoly informatikai háttere van ügyvédi irodáknál, tehát csak azok tudnak ezekben az ügyekben részt venni, akik erre informatikailag is felkészültek, tudásban is felkészültek, illetőleg biztosításban is felkészültek. És azt kell, hogy mondjam, hogy kicsit úgy, mint az elektronikus cégeljárás, hogy... ügyfél oldalon valószínűleg, hogy egyszerűbb lesz, a folyamatban résztvevő ügyvédek szempontjából azonban az adminisztráció felkészülésének a bonyolítása, ugye a háttérszemélyzet, aki erre föl van digitálisan készülve, azért ezek plusz költségek, tehát én azt prognosztizálom, hogy csökkenni nem fognak az ügyvédi díjak, bár hát nyilván ez egy szabad piac, tehát mindenki maga állapítja meg a díjakat, hanem inkább bizonyos szempontból még növekedni is fognak ezen költségek.
Ez nem szabályozott díj, ugye?
Nem.
Versenypiac alakítja, az ügyvédek mondják az árat, és meg lehet köztük választani, hogyha sokkal ad.
Van egy hallgató, aki kérdezi, hogy visszautalják a plusz biztosítási díjat, mert a rendszer nem működik. Ez picit provokatív a kérdés.
Igen. Most jelenleg ugye az a helyzet, hogy aki megkötötte a biztosítási ezt a magasabb biztosítást. Most egyenlőre ugye ez az új biztosítás, ez nem lépett hatályba. Én azt gondolom, hogy ez nem díj visszautalással fog elindulni, hanem akkor lépésenként, ahogy a megyei hivatalok hozzá csatlakoznak a rendszerhez, és elindulnak a folyamatok, akkor ennek lesz létjogosultsága ennek a plusz díjnak, de nem. Nem hiszem, hogy ez visszautalással megoldaná a problémát, hiszen ez előbb-utóbb élesben fog indulni.
Miért kellett a felelősség biztosítást díjat megemelni, vagy miért vállalnak konkrétan az ügyvédek felelősséget?
Azért, mert ugye okiratot szerkeztünk, tehát ilyenkor az ügyvédnek nagyon fontos szerepe van. Először is ugye a feleket azonosítani kell, tehát aki azt állítja magáról, hogy ő a tulajdonos, akkor ezt össze kell kapcsolni, ugye egyrészt a közhiteles nyilvántartással, másrészt meg a személlyel. Tehát az azonosítási funkció ez egy nagyon fontos lépés, majd itt e tekintetben ugye a digitális eljárás komoly változást is fog hozni. A másik ugye, hogy a tájékoztatásért, illetőleg a korrekt szerződésért az ügyvédek sokan nem tudják, de korlátlan felelősséget vállalnak. Azt szoktam mondani, hogy én a házammal felelek azért, hogy jó szerződést írjak, és ugye a jogszerző, mondjuk a vevő, az valóban megszerezze azt a tulajdonjogot.
Tehát valaki átveri az ügyvédet is, vagy az ügyvéd nem veszi észre, hogy egy csalóval van dolgunk, azért az ügyvéd felel a vagyonával?
Bizonyos esetekben igen. Tehát az ügyvédi felelősség ez egy nagyon komoly dolog, és ugye az ingatlan ügyletek esetében az ingatlan értékek, tehát az ügyleti értékek azok magasak tudnak lenni, és ezért is van jelentőség a felelősségbiztosításnak. De az elektronikus ingatlan nyilvántartás esetében az ügyvéd felelőssége tovább emelkedik, ugyanis bizonyos, tulajdonképpen ő lesz az elektronikus eljárásnak az ura, és bizonyos egyszerűbb esetekben úgynevezett automatikus döntéshozatal lesz, tehát mondjuk egy, nem tudom, panellakás, aminek csak egy tulajdonosa van, és nincs rajta tehár, ezek tipikusan, automatikusan a beadvány után 24 órán belül tulajdonképpen kérdés nélkül bejegyződnek. Innentől kezdve az én okirat szerkesztői ügyvédi felelősségem az, hogy ott minden rendben legyen, hiszen nem lesz már rajta hatósági vizsgálat. Lehet kérni, hogy ez teljes eljárás legyen, de tulajdonképpen, hogyha az informatikai ellenőrzés megtörténik, uh-huh, akkor bejegyződik, ugye a...
Mik a pontos feltétele ennek, hogy valaki az egyszerűsített rendszerbe kerül?
Hát egyrészt, hogy a tulajdon egészét érintse a tulajdoni változás, illetőleg teljesen tiszta legyen a tulajdoni lap, tehát ne legyen rajta semmilyen bejegyzett jog vagy tény, minden érintett belföldi nagykorú jogképes személy legyen, nem állami vagy önkormányzati tulajdon, és illetőleg nincs megelőző széljegy vagy eljárása a tulajdoni lapon. Tehát ezek a viszonylag egyszerű ügyletek, ezek gyorsan át tudnak menni.
Most lépjünk túl az átmeneti időszakon, és akkor kanyarodjunk oda, hogy az új rendszerben ez hogyan fog változni, hogy így ügyfél szempontjából mit kell másképp csinálni, mit kell elektronikusan
intézni. Mi az, amit esetleg személyesen intézhetünk?
Mert erről a bizonyos meghatalmazásos, igen, változásról olvastunk.
Igen, ezt, igen, működik. Igen, ez nagyon fontos, és azt gondolom, hogy az átmeneti időszak nem csak az ügyvédek számára, hanem az ügyfelek számára is fontos. Tehát én azt szeretném üzenni ezúton is, hogy használjuk ki ezt az időszakot, amíg még vannak papír alapú eljárások, mert ugye később ezek száma ez drasztikusan le fog csökkenni. Ugyanis az első lépés az az lesz, hogy egy ilyen eljárásban, hogy ügyvédi meghatalmazást kell létrehoznunk azért, hogy az eljáró ügyvéd el tudjon járni a folyamatban.
Ez mindkét fél kell, vagy csak az egyik féltől?
Ez mindkét fél szükséges, uh-huh, hiszen az ügyvéd ugye egy űrlapot fog kitölteni, amely ugye a releváns adatokat tartalmazza, és ezt minden érintett félnek ugye elektronikusan is alá kell majd írni. De minden esetre az első lépés az az, hogy azonosítsuk az illetőt. Ugye e tekintetben ugye az AVDH, ez a bizonyos négybetűs, ez az azonosításra visszavezetett dokumentum hitelesítés funkció, és itt kapcsolódok az ügyfélkapu témájához, ugye ez év végén megszűnt.
Ez megszűnik, erről beszéltünk.
És ugye az a fajta állami dokumentum hitelesítési rendszer, az átalakul jelentős mértékben. Ugye van elszemélyünk, ugye ez minden ügyvédnél, aki ilyen eljárásokban van, kell, hogy legyen egy ilyen elszemélyi olvasó, mint egy ilyen kis bankkártya olvasó. De én mindenkit buzdítok arra, nyilván összeesküvés elméleteket lehet kreálni, de azért a digitális állampolgárság program keretében az elektronikus aláírás, majd ha az is működni fog, az lesz az igazi jó megoldás, mert akkor elektronikusan ott az ügyvédnél tudunk mindent aláírni és hitelesíteni magunkat. Ha ez nincsen, akkor bizony be kell kocogni a kormányablakhoz, és ott kell megtörténnie ennek a hitelesítésnek és a meghatalmazás megadásának, amely nyilván plusz macerát jelent, és nem tud azonnal végbe menni az ügylet, tehát van egy megelőző cselekmény. Ezért, hogyha mindenkinek ott a DÁP a telefonján, akkor sokkal egyszerűbb lesz az ügylet, és akkor ezt követi majd csak a szerződéskötés, ahol nyilván a szerződés feltételeit kidolgozzák, azt aláírják, és akkor utána lehet az eljárás.
Tehát, ha nem vagy digitális, akkor neked ügyfélként még így bonyolultabb is lesz a folyamat,
bizonyos szempontból igen, úgyhogy érdemes digitálissá válni, és e tekintetben nagyon fontos, hogy elválik egymástól ugye a magánszemélyek és a cégek világa, és itt a hallgatóság tekintetében biztos, hogy a cégképviselők is jelentős részt képviselnek, igen, úgyhogy arra is felhívnám a figyelmet, hogy ugye cégképviselőként ma már az állam nem biztosít nekünk ilyen dokumentum hitelesítési lehetőséget, tehát az ingatlan nyilvántartási eljárásokban nagyon jó, hogyha rendelkezünk ugye a piaci szolgáltatók által kínált, minősített elektronikus aláírással. és akkor egyszerűbbé válnak az ügyleteink majd az elektronikus ingatlan nyilvántartásban. Ha ez nincsen, akkor viszont macerásabb lesz. Úgyhogy én arra buzdítok mindenkit, hogy készüljünk fel erre a szakaszra. Következő, hát szerintem olyan 6-9 hónapban, amíg elérjük az átmeneti időszakot.
Ez lett volna még egy kérdés, hogy milyen hosszú lehet az
igen,
átmeneti
ugye időszak? Igen, azt írja a hallgató, hogy ez nincs szabályozva, és jelenleg nem él a meghatalmazás digitális
igen,
alapon.
Ezt elmondtuk
igen,
az elején.
Igen, ez most még hagyományosan zajlanak az ügyek, hogy az ügyvédi kar mindenki izgul és rágja a körmét, hogy még addig gyorsan beadjunk mindent, amíg az átmeneti időszak van. Nyilván ez a klasszik FFF-es történet lesz, hogy a Family Fools and Friends, tehát a barátok ügyét intézzük először, ott bukhatunk, és majd aztán az ügyfelek éles ügyét, miután leteszteltük ma magunk is a rendszert, akkor fogjuk tudni.
Jó, amikor elindul, és már látjuk az első tapasztalatokat, szerintem akkor mindenképpen folytassuk, mert akkor az még egy izgalmas.
Nagyon szívesen, úgyhogy addig is digitalizáljuk magunkat. Ja, cégvezetőként, meg állampolgárként.
Addig mi jövünk, igen. Nagyon szépen köszönjük a sok-sok hasznos információt ezzel kapcsolatosan. Na, hát az új elektronikus ingatlan nyilvántartó rendszernek a zökkenőktől szokás szerint nem mentes bevezetéséről beszélgettünk az elmúlt percekben. Dr. Szabó Levente Antal, a Leitner Law ügyvédi iroda partnere volt a vendégünk.
Négyzetméter. Rálátás az ingatlan piacra a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Geos Group, a Riverlife lakópark fejlesztő.
Na, mi van a kalapjával a Melániának?
Hát figyelj, de én tényleg...
Tehát, és ez miért fontos nekünk?
Megint
Bulvár Zsuzsi leszel egy idő
nem után. Leszek az, figyelj, nem leszek az, mert igazából ennek nagyon fontos üzenete van. Tehát az, hogy a First Lady mit üzen a megjelenésével, az az egész világ számára egy üzenet tud lenni.
És mit üzent azzal a kalappal, amivel... Hát Donaldot azért jól megszívatta, mert nagyon, azért próbálta na, volna. Nagyon, próbált volna volt. Legalább egy puszit elsütni, de hát nem sikerült.
Igen, mert az történt egyébként a HVG-ben.
Mémesedett érthető módon az a mozdulat. Eddig értem.
Azt teszi fel kérdésként a hvg.hu, és ez a lényeg, hogy a HVG is inger küszöbét is elérte egyébként ez a történet. Azt mondja, hogy távol akarta tartani Trumpot. Ezt egyébként egy kicsit kérdésként
sikerült,
is veti fel.
Az volt a cél, hogy megakadályozon egy hitvesi csókot.
Igen, mert hogy tehát ennek a kalapnak ugye az volt a sajátossága, hogy az nem ritka, hogy egy First Lady visel kalapot, de nem olyat, ami a teljes fejét, illetve magát a tekintetét is eltakarja. Azért ez egy rendkívül rossz üzenet, írja a cikk, mert hogy nem csak, hogy távolságot tartott a férjétől, hanem nem láttuk a tekintetét sem. Most gondolj bele, hogy amikor valaki First Lady lesz, hát ez nem gyakran fordul elő az emberre, de várja. Tehát, hogy akkor azért egy boldog arcot szeretnél látni. Egy férjedet, támogató, boldog arcot. Itt nem láttad Melania arcát.
Na, tehát de, ez egy, na de van ennek jelentősége, hogyha egyszer a világ már régóta pontosan tudja, hogy az elnök egy szoknyapecér, össze-vissza félre eddig is, Melániával a viszonyok, hát finoman szólva is
a
problémáktól terhelt, akkor nem mindegy, hogy ebből kimutatnak-e valamit, vagy tényleg számít az, hogy most First Lady-skedik, vagy éppen nem?
Egy kicsit úgy volt vele szerintem, mint a régi görögök, tudod, vagy nem tudom, tehát hogy csak a testem, tehát hogy ott volt, de igazából nem volt ott. Egyébként
hoztam
arra...
is magamat, meg nem is.
Igen. Hát itt az okos lányom. Már itt a meséknél tartunk. Azt a politikai üzenetet vélték egyébként felfedezni ebben a kalap üzenetben, amit Melania viselt, hogy tulajdonképpen azzal a fennálló légkörrel nem igazából ért egyet, amiben Donald Trumpot megválasztották.
És ezt miből szűrték?
Egy távolságtartási kísérletként szimbolizálta tulajdonképpen az ő jelenlét. Ide fut ki a cikk. Mi volt a kérdésed, bocsánat?
Hát, hogy miből szűrték le, hogy ez politikai üzenet. Mert az szerintem az nem feltétlenül politikai üzenet, hogy nekem ez egészhez semmi közöm, de hát ha már együtt vagyunk, akkor hát basszus, First Lady lettem, hát akkor ezt elviselem, de amúgy hagyjatok engem békén.
Szerintem pont így. De, hogy az a rengeteg, nem tudom, ellentmondásos megítélés, amilyen körülmények között őt megválasztották, hogy hogyha nem lenne Amerikai Egyesült Államok elnöke, akkor egyébként elítélték volna, stb. Tehát és még az egyéb ilyen rárakódott dolgok, lehet, hogy Melania úgy volt vele, hogy ő ezzel a dologgal nem feltétlenül ért egyet, vagy pontosan azzal ért egyet, és a kalap egyfajta távol. De lehet, hogy valami személyes dolog volt benne, hogy ő egyébként a fotókat érdemes még megnézni, figyelj, még egy mondat, és aztán tényleg nem akarok itt bulvárba elmenni, mert megkapom a kritikákat, nem szeretnék. Viszont arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a ruházatunk a protokoll szerint, főleg ilyen helyeken, az egy üzenet. Az is, ahogyan viselkedünk. Na most, amikor a Donald Trump mellett nem áll szorosan a felesége, akinek ráadásul nem látom a tekintetét, az nem egy jó üzenet.
De hogy értem.
Pont.
Értem, de a kérdés ismét az merül fel, hogy érdekel valakit? Nem, tök mindegy. Ha most 4 évig nem látjuk, hanem nyomja tovább a hülyeségeit, mint eddig, vagy kormányoz ahhoz. Tehát, hogy mellette van a időnként protokolláris rendezvényeken, és mosolyog, vagy nem mosolyog, vagy lefele néz, vagy látom a fejét, vagy nem lát, nem tök mindegy nekünk.
Elvileg igen, de azt gondolom, hogy ez egy 20. századi hozzáállás, amit te most mondasz, mert a First Lady-nek a szerepe
megkaptam
nagyon fontos.
A pro boomert.
Szerintem, igen,
ultra
tehát, hogy a 20.
boomert.
A 21. században szerintem egy First Lady-nek rengeteg olyan civil ügyel kéne foglalkoznia, amiben egy társadalmi egyesítő szerepet tud felmutatni. Tehát, hogy enélkül szerintem nem érdemes kihagyni a lehetőséget, hogy First Lady legyen. Na most, hogyha csak ennyivel elintézzük, hogy ugyan már most ott állt, akkor most, és akkor mi van? Nem, szóval nem lehet ennyivel elintézni ezt a kérdést.
És ebben egyetértek.
És azt gondolom, hogy neki bele kellene állni ebben a második ciklusban is abba, hogy valódi First Lady szerepben tűnjön fel, és megtalálja a helyét ebben a 21. századi nagyon sokféle ügyet fel, civil ügyet felvállalható közegben és közösségben. Az Egyesült Államokban is nagyon
kétségkívül ez ügyet. Lenne a jó, ez lenne az ideális, ezzel maximálisan egyetértek, de valahol meg sokkal nagyobb problémának és kockázatnak érzem magát az elnök urat, úgyhogy amellett ez egy probléma, de egy kisebb probléma, és tökre egyetértek, hogy az lenne az igazi, hogyha ez valóban így működne, és ezt a szerepet arra használná. Jó ügyek támogatására, meg kiállás mellett, az ügyek mellett. Csak hát kérdés, hogy mi mellett, már látjuk az elnök mit képvisel, amellett milyen jó ügyek férnének el, és innentől kezdve megint messzire vezetne.
Oké, és csak egy záró gondolat még ehhez az egész Trump megjelenéshez. Hogy elképesztő, hogy megválasztják az Amerikai Egyesült Államok elnökét, Donald Trumpot, és bármit csinál, bárki áll mellette, bárkivel barátkozik, bármit mond, az egy egész világ hír folyamát tematizálja. Gondolj bele a gazdaságtól kezdve, a politikán keresztül, Elon Muskon keresztül, Melania Trump kalapján, tehát elképesztő. Én erre szeretném felhívni még a figyelmet ilyen médiatörténeti szempontból, hogy szerintem nem volt olyan elnöke az Egyesült Államoknak a beiktatása körül, vagy azt megelőzően ennyire megmozgatta volna a világsajtót, a világpiacot és a többi területet.
Na jó, innen folytatjuk, mert hogy még gyorsan tőzsdét nyitunk, és akkor még a gárdonyi olajszennyezésről is beszélgetünk.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
És itt van velünk Muhi Gergely, vezető elemző. Szép jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Kérlek, kezdjük, hogy még a tegnapi napra visszatérjünk, mert hogy végig este vagy csúszta a magyar tőzsde az egész napot, és nem nagyon találtunk rá magyarázatot. Egy jött, hogy az egész régió esetleg, mert Trump utalta arra, hogy az ukrán támogatást csökkenti, tovább tarthat a háború, de hogy ez nem tudom, ti miről beszélgettetek napközben, hogy miért eshetünk, vagy mit láttatok?
Hát igazából ilyenkor nehéz pontosan szétszállazni, hogy Trumpnak melyik bejelentése milyen következményekkel járhat. Mi nagyon-nagyon korán vagyunk, és nagyon kevés pontos adat látunk, hogy milyen vám, mikor és milyen termékkörre kerül kivetítése. Itt véletlenül az lehetett a fő negatív szentiment tegnap, hogy bejelentése került, hogy Kínával szemben 10%-os vám kerül kivetésre, ami egy általános termékkört érintene. Ez nyilván nem tesz jót az európai gazdaságnak, ugyanis Európa rendkívül módon függ Kínától, rengeteg terméket exportálunk oda, így a kínai gazdaság lassulása áttételesen szembeszélet jelenthet az európai, így köztük a magyar gazdaság számára is.
Aha. Oké. Okay. Jó, mi látszik ebből, hogy áthúzódik-e a tegnapi kedvezőtlen hangulat a mai napra?
Na, meglepő módon itt egészen sokat fordult a hangulat, ugyanis Európában egész szépen nyitnak a tőzsdék. A legtöbb nyugat-európai index körülbelül 0,1% közötti mértékben tud emelkedni, és meglepő módon emögött pont az a piaci kommentár áll, hogy egyelőre csak Kínával szemben lengette be Trump a vámokat. Európával kapcsolatban még nem érkezett pontos hír, hogy pontosan milyen vántételeket tudna megvezetni, és a legtöbb piaci kommentár ezt úgy értékeli, hogy vélhetően a legsúlyosabb vántételek azok nem is lesznek bevezetve Európával szemben, így a korábban beállított viszonylag szigorú világkép nem fog megvalósulni, és ahhoz képest relatíve jobb világ következik, mint amit árasztak korábban az európai eszközök.
Aha, értem.
De... ez látszódik Magyarországon is. Itt a BUX Index egy nagyon-nagyon pici pozitív tartományon tartozik. A tegnapi záróértékhez képest csak 2 bázisponttal, tehát 2%-kal tudott emelkedni az index, és most éppen 85.045 ponton áll a BUX Index. Igazából a legtöbb magyar részvény ilyen 0,5%-ról tud emelkedni, a Richter 0,6%-os emelkedésben van, és most éppen 10.690 forinton kereskednek vele. Hasonlóan szépen teljesít a Magyar Telekom is, itt 0,7%-os emelkedést látunk, és most éppen 1390 forint a Magyar Telekomnak a részvénye. A MOL egy kicsit gyengébb, itt közel 2%-os emelkedéssel 2884 forintot tudott emelkedni a részvény árfolyam. Igazából egy részvénynél, az OTP-nél látunk egy kisebb csökkenést, itt 0,5%-kal 23700 forint is csökkent az árfolyam.
Uh-huh, oké. Okay. Jó, várható valami a mai napon, ami még megmozgatja a piacokat, illetve a forint viszont tegnap sem teljesített rosszul, megközelítette, kezdett rájtőzni a 410-es szintre. Hol jár most?
Sajnos ez a kedvező irány nem maradt fönt, majd kisebb gyengülésre nyitunk. Most éppen az euró jegyzése 412,3 forinton áll, míg egy dollárért 395,2 forintot kérnek. És ami a mai napot illeti, igazából egy viszonylag adatszegény nap lesz ma, nagyon kevés adat érkezik, ma délelőtt 10 órakor jönnek ki a lengyel termelőindexek, de ez igazából nem számítanak annyira fontos piacmutató adatnak. Egy érdekes dolog lehet ma, délután az LKB vezetője, Christine Lagarde tart beszédet a Davoszi Világgazdasági Fórumon, mellettük, hogy itt milyen bejelentésre számítottunk tőle.
Oké, várjuk, nagyon szépen köszönjük, szép napot, jó munkát neked is!
Szép napot nektek is, sziasztok!
Szia, szia! Muhi Gergely vezető elemző mesélte el, hogy hogyan nyitott a tőzsde, és hogy a forint ma egy kisebb gyengüléssel kezdte a napot.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld, a millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata következik. A Szuperzöld rovat szakmai együttműködő partnere a Zöld Mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
Na hát egy kissé kellemetlen témával fogjuk folytatni, mert hogy gázolajszennyezés volt a Velencei tónál. A hír előzménye egyébként az, hogy tavaly októberben a MOL szivárgást észlelt Pécs és Százhalombatta közötti vezetéken Gárdonynál. A vezetéket elzárták, majd a szakemberek kiderítették, hogy a repedés által ugye szivárgott olaj a talajba. Az átlátszó kiderítette, hogy a MOL által kommunikált 10 köbméter helyett hát 500 köbméter olaj szivárgott. De most arról fogunk beszélgetni egyébként, hogy ennek milyen környezetkárosító hatásai vannak. Itt van velünk Simon Gergely, a Greenpeace Magyarországi vegyi anyag szakértője. Szia Gergely, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Na most a kiegyensúlyozott tájékoztatás tekintetében fontos elmondanunk, hogy ezt a témát holnap folytatni fogjuk a másik fél meghallgatása mellett, tehát a MOL szakembereivel fogjuk majd ezt a beszélgetést folytatni, illetve az ő álláspontjukat is meghallgatni a történtekkel kapcsolatban. Ezt csak így a korrektség véget mondtam el, őket most nem tudtuk ebbe a beszélgetésbe integrálni, de akkor maradjunk a tényeknél, Gergely, hogyan befolyásolta a Gárdonyi olajszennyezés és a helyi lakosok víz és természeti környezetét. Mit detektáltatok ti?
Igen, annyit pontosítanék, hogy ugye a legelső kommunikációkban, amit a hatóságok felé kommunikáltam, ahol szerepelte a 10 köbméter, aztán ők is többről beszéltek, és mi egy adatkérést küldtünk nekik, novemberben, amire december közepén kaptunk választ, és ebbe értek a 487-et, és ez az a adat, amivel az átlátszó is dolgozik. Tehát, hogy úgymond folyamatosan növekedett a kommunikált mennyiség, hogy mennyi az, ami ténylegesen kijutott.
Most már vége, azt tudjuk, tehát megjavították, kész, most már nem folyik, tehát most már nincs
mentetek. Hogy minden, azt viszonylag hamar. Ugye az történt, hogy ezt még szeptemberben fedezték föl, hogy hiány van a rendszerben, és elvileg a kommunikáció szerint ezt viszonylag hamar akkor elzárták, hogy ne legyen további szivárgás. Viszont több mint egy hónap volt, október 18, amire bejelentették, hogy megtalálták a szivárgás helyszínét. Ami egyébként nyilván én nem vagyok ilyen, hogy mondjam, szakértő, de azért valamilyen szempontból mégis aggasztónak tűnik, hogy több mint egy hónap kell ahhoz,
hát hogy ne
megtalálják, hogy egyáltalán hol folyik ki. És ezért, ha belegondolunk, majdnem 500 köbméterről van szó, ami azért egy 20-30 ilyen üzemanyag szállító kamion mennyisége. Tehát nem arról van szó, hogy egy két plakon olaj elfolyt, hanem itt egy igen jelentős mennyiségű, döntően gázolaj és valószínűleg benzin is, ami ott kifolyt a talajba, bejutott a talajvízbe. Ugye a legérintettebb kutat, lakosnak a kutyát, azt le kellett zárni, itt nincs vízellátás, hanem a helyi lakosok furt kutakból kapják a vizüket, locsolják a terményeiket. És több környékbeli kútban is kimutatható volt ez az üzemanyagszennyezés, bár azt mondják, hogy az már határérték alatt, tehát nyilván azt gondoljuk, hogy itt azért nagyon alapos mérésekre van szükség, viszont az biztos, hogy a helyiek folyamatosan ilyen üzemanyagszagról panaszkodnak be, hogy az lepi be a környéket, tehát ez mindenképpen, hogy mondjam, problémás és zavaró jelenleg.
Most hogy képzeljük el, hogy mi történt, tehát, hogy ilyenkor mi történik a szennyezőanyaggal, hogyan működik a helyreállítás, a kármentesítés, és ebben hol tartunk most a konkrét esetben?
Hát elvileg ugye, amint felfedezték ezt az eseményt, igen, hamar nekiállt a MOL a kármentesítésnek, elvileg 1600 tonnyányi szennyezett talajt vittek, és elvileg azóta is szívják ki mindenhonnan napi több száz liternyi üzemanyagot, ami ott van a talajvízbe, pont amiatt, hogy ne jusson és folyjon tovább. Igazából nincs nagyon más módszer, ki kell ásni és elszállítani a nagyon elszennyezett talajt, kiszívni a szennyevést, illetve hogyha kevesebb szennyevés maradott a végén, az különböző helyben lévő módszerekkel lehet még próbálni lebontani, akár baktériumokkal, akár különböző vegyi anyagokkal, segíteni azt, hogy lebomoljon a maradék szennyezés, tehát ezt lehet tenni. Ugye egy alapos teljes tényfeltárást kell készíteni a MOL-nak február végig, az azt jelenti, hogy pontosan meg kell határozni, hogy hol van szennyezés, mekkora szennyezés van, merre folyhat tovább. Ugye előzetesen azt mondták, hogy se a környékbeli kis tavat, se a velencei tavat szerintük ez nem veszélyezteti, nyilván ezt ugye alá is kell támasztani akkor különböző adatokkal, vizsgálatokkal, és hát utána kell befejezni úgymond ezt a kármentesítést, hogy nem maradjon ott szennyezés. De ami nekünk egy kicsit ugye az egész történetben aggasztó, hogy miért történnek rendszeresen ilyen esetek. Aha. Ugye nem sokkal korábban volt a Kiskun-Majsai eset, amikor szintén egy MOL vezetékből egy csatornába, egy tó mellett ráadásul jutott ki elég jelentős mennyiségű valamilyen olaj. És itt is ugye azt látjuk, hogy viszonylag hosszú idő után tudták meghatározni, hogy hol van a szennyezés, és hát ugye láthatóan hónapokat vesz igénybe a kármentesítés, ami azért eléggé elrontja a helyiek életkörülményeit egy bizonyos időre, ugye nem tudják a kutyaikat használni, bár a múl azt elég, hogy ezek a kutak eleve egy részük valamennyire szennyezett volt, de a helyiek nem tapasztalták eddig, hogy
hány embert érint ez a helyzet?
Volt egy külön gond, hogy pontosan hány embert érint, ezt se tudjuk, ezt is a tényfeltárásnak kell, vagy meg az adatokból látni. Az egy másik problémánk, hogy nincs eléggé nyílt kommunikációt, nem látjuk a mérési adatokat, nem kaptuk meg, hiába kértük. Tehát az, hogy pontosan hol, mit mértek, hányszor, stb. Ezekért küzdhetünk ezeket az információkat, és valószínűleg sokkal nagyobb lenne a helyiekben is a bizalom, meg a hozzánk hasonló civil szervezetekben, helyi civil szervezetekben is, hogyha sokkal nyíltabb, transzparensebb kommunikáció lenne az első pillanatok kezdve, megmondanák, hogy mennyi folyt ki, mit jelent ez, mikor fogják eltávolítani, folyamatosan mérnének. Annak ellenére, hogy folyamatosan üzemanyagszagban nincsen légszennyezésmérés, pedig azért ilyen esetekben máskor már tapasztaltunk határérték feletti benzol jelenlétét a levegőbe. Tehát, hogy mondjam, azt gondoljuk, hogy ilyenkor egy felelősebb magatartás lenne elvárható. Illetve hát nyilván mi Greenpeace azt gondoljuk, hogy az olajnak meg a gáznak a föld alatt kéne maradni, és nem olyan értelemben, hogy a vezetékben, hanem át kellene réges-rég állnunk a megújulók részén, a klímaválság ezt megköveteli, és hát látszódik az, hogy amíg olajt használunk, azon kívül, hogy a klímát, hogy mondjam, pusztítjuk vele, azért folyamatosan szennyezéseket is kell tapasztalnunk.
Az egy dolog, hogy amit említettél, hogy ugye megtörténik a földcsere, stb., de azt gondolom, hogy a legkritikusabb az a víznek a megtisztítása. Ez egy sokkal komplexebb és nehezebb feladat lehet.
Hát azt teszik, hogy kiszivacsúzzák a szennyezett vizet, és helyére visszasajtolnak tiszta vizet. Ilyenkor ez a evidensebb és lehetséges megoldás, és elvileg ez a múlt kövlése szerint folyik is a helyszínen. Mi megyünk is le a napokba újra megnézni, hogy mi a helyzet, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy hogyan áll ez a helyzet. De az biztos, hogy tényleg pár naponta kapunk a helyektől bejelentést arról, hogy kellemetlen üzemanyagszagot éreznek.
Mi pedig megkérdeztük a múlt, és kíváncsian várjuk, hogy a technológiai részleteket is, meg amik kritikák fölmerültek, azokra is valószínűleg tudnak majd reagálni, legalábbis reméljük. Nagyon szépen köszönjük neked a sok-sok információt. Szép napot és jó munkát!
Simon Gergelyel, a Greenpeace magyarországi vegyi anyag szakértőjével beszélgettünk, és holnap pedig folytatni fogjuk a témát a
remélhetőleg, szakértőivel. Igen.
Remélhetőleg, igen.
A Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? A Szuper zöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
Aki maga alatt ássa a fát, nem a legokosabb kés a fiókban.
Millás reggeli!
Ne engem fotózgasson, kolléga, hanem a Zsuzsit itt velem
ne
szemben.
Engem sem, ne. De, ne, tényleg ne, én nem szeretem.
Időnként nem ússzuk meg, de igen, kellenek munkaközbeni fotók is. Aki mindezt elköveti.
Itt van velünk Marosi Viktor.
Marosi Viktor.
Szabad esés, hello.
Fáradj ide a mikrofonhoz.
Be is kapcsoltak, szép jó reggelt mindenkinek.
Szia, igen, ugor beléci.
Ki amellett, hogy minket fotóz, egész nap, reggeltől estig, éjjel-nappal 24 órában vagy 48 készül a következő esti szabadesésre.
Nem látszol, nem játszol. Ezt jegyezileg meg, ez nekem megváltoztatta az élet. Hát nem tudom, két hónappal ezelőtt egy podcastben hallgattam.
Kimaradtál az aranyköpésből.
Nem, ez holnapra jó lesz, tegyétek el.
Mi lesz nálad ma?
Ma este filmes műsor lesz, képzeljétek el, ugyanis Lakos Nóra jön hozzám 6-ra. Véletlenül írtam egy könyvet.
Nem,
hát
nem
erről
te,
fondom,
hanem ez
nem,
a címe.
Nóra rendező. És kérlek szépen, ővel fogunk beszélgetni azokról a problémákról, amiket a film is feszeget. Egyébként pont tegnap este valaki mondta, hogy gyerekek, ezt ne hagyjátok ki. Úgyhogy ez összecseng. A második részben pedig a Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál kapcsán jön hozzám egy párkapcsolati szakértő.
Váó. Wow.
Na,
kimondottan, valamelyik
két
filmnek
film,
a
igen,
kapcsán.
Igen, két film,
hát én mindenképp, tényleg. Hát
tudom, azért is nem rád rögtön.
Másra sincs szükségem, ilyen tanácsokra. Igen.
De figyelj, ide rakná egy tükröt, akkor is simán működne.
Ó, köszi.
Jó para.
Oké, okay, köszönjük szépen. Hát nekünk nem maradt más, mint az elköszönés. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, reméljük, hogy élveztétek a műsort.
Köszönjük, hogy itt lehettem.
Ha csak fel annyira élveztétek, mint mi, akkor már örülünk.
És még valami, ne felejtsétek el munka után strukturálni a porhüvelyt. Így hallottam nemrégiben azt, hogy menj el edzeni.
Aha, hát ez megint. Ez még a Viktorina is jobb volt. Azt
ez
kell,
igen,
mondjam.
Sajnos igen. Azt kell, hogy mondjam.
Hát én akkor készülök holnapra, vagy még frappánsabbba. És Gede kollégát is, aki majd holnap itt lesz, akkor megkérjük, hogy szálljon be a versenybe. Köszi még egyszer.
Köszi, sziasztok.
Szép napot.
Sziasztok.
Szevasztok.
Véget ért a mese mára. Zárul a millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági Muppet show-ja.
Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.